Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az új podcastomban, amivel hát látjátok, hogy Bálnával együtt indítottuk el. Ami nagyon vicces volt, hogy már beszéltem korábban arról a terveimről, hogy lehet, hogy valakivel együtt akarok csinálni egy podcastot, és kapásból szerintem 5-ből 5 ember Bálára tippelt. Erről te mit gondolsz? Szerinted miért kötnek minket össze?
Nem, amúgy jó kérdés, mert talán egyszer voltunk nálad a csatornán, így mit tudom én, te meghívtál engem, mint interjú alany, meg voltam szereplőként egy Twitch streamben, amikor próbáltál egy ilyen outdoor setupot, de hogy azon kívül, hogy ez hogy lett összekötve, ötletem sincs. De érdekes valóban. Egyébként sziasztok, Bálna vagyok, ha nem ismernétek, akkor ismerjetek meg, és visszadom az Adinak a szót, mert kőpapírolóban coin flippel döntöttük el, hogy ki fogja felvezetni, úgyhogy Dani, itt a lehetőség.
Szóval ez az új ilyen formátumunk, amit most elindítunk, és hát láthattátok, hogy Rage Quit névre hallgat, ami ugye amikor nagyon-nagyon-nagyon morcosan kilépsz a játékból, amikor valami annyira felhúzott, hogy befejezed. Szóval, hogy valahogy ez a logika így a podcast mögött, szerintem ebből lehet érezni azt, hogy milyen hangsúlyokkal szeretnénk beszélni a videójátékokról. Ha meg kéne határozni ilyen küldetést ennek a podcastnak, akkor igazából szerintem az, hogy az ilyen iparágat foglalkoztató nagy kérdéseket boncolgassuk. Tehát, hogy ez nem az akar lenni ez a podcast, hogy felolvassuk itt nektek a híreket, nem az akar lenni ez a podcast, hogy kipróbáljuk az összes új játékot és arról beszélünk, hanem így reagálunk az ilyen nagyobb trendekre.
Igen, és olyan témákat hozunk valószínűleg majd nektek, amik nagyon széles körben ismertek, tehát elég sokan rá tudnak csatlakozni, kommentben ugye érvelni, érveket ütköztetni, és igyekszünk majd titeket is bevonni bizonyos pontok mentén, és akkor talán egy következő adásban meg majd kialakul egy trend abból, hogy lesz újabb visszacsatolás, de igen, alapvetően az lenne a cél, hogy nagyobb dolgokat átölelve beszéljünk ki mindenkit, egyébként valószínűleg mindenkit érint témát, akik valaha videójátékkal játszottak, vagy fognak játszani.
Én gondoltunk arra, hogy beszéljünk a saját ilyen Rage Quit élményeinkről, ami olyan effektív olyan volt, hogy ott hagytunk egy játékot. Én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit hozzak ide be, és melyik sztorimat meséljem el. És rájöttem, hogy van két majdnem ugyanolyan sztorim. Úgyhogy azt fogom, ami korábban történt. Ez a GTA Vice City volt.
Ez ősélmény, vagy csak egy a sok közül?
Ez abszolút ősélmény, tehát ez egy ilyen nagyon korai. Én sose voltam ilyen kompetitív játékos nagyon, tehát hogy játszottam nyilván olyan multiplayer kompetitív címeken, akik így megalapoztak, de sose volt bennem az a versenyszellem, hogy én nekem ki kell törnöm, hogy a legjobb legyek, tehát hogy ebbe sose mentem el, mert ugye ezen lehet nagyon felhúzni magad. Szerintem az emberek többségének ezzel van Rage Quit élménye, nekem bugokkal kapcsolatban van, ami jó, ez nem is feltétlenül bug, hanem inkább azt mondanám, hogy a UI design húzott fel a Vice City-m, ha egész konkrét akarok lenni.
Platform?
Mert ugye
PC. Vagy?
PC. Tehát ez valamikor, most évszámot nem tudok mondani, de valamikor a Vice City megjelenését követő néhány év. És nem tudom, mennyire emlékszel a menüjére, hogy hogyan működött a mentéseknek a betöltése és a felülírása. De ugye az a lényeg...
A harmadik generációs GTA-kban harmadik? Vagy tehát az a három játék, a három az mind olyan volt, hogy hazamentél, és akkor ott tudtál menteni, nem? Csak ott.
Igen. Tehát, hogy ott csak fix mentés pontok voltak. Igen, már mondjuk ez majdnem végig maradt a GTA-kban. Csak, hogy ugye a menüben volt valamiért, ezt a régi játékok mindig csinálták, hogy a betöltés, a mentés betöltése és a mentés törlése gomb, azok nagyon közel voltak egymáshoz.
És kezdem érezni, hogy...
Amikor játszottam, hát... eléggé előre haladott állapotban voltam, tehát hogy már nem tudom, már tudja, hogy már az egész város unlockolva volt, és szerintem épp ez a Havanna-Haiti küldetéseket csináltam épp emlékeim szerint, amikor be akartam tölteni a mentésemet, és nem vettem észre, mert hiszen ha megnyomod a mentés törlése menüpontot, akkor ugyanúgy bejön az összes mentésed, kiválasztottam a mentésemet, rányomtam, hogy oké, és eltűnt. És ott jöttem rá, hogy én hülye egy slotot használtam végig, és és kezdhettem előről a játékot, és akkor úgy voltam vele, hogy nekem ehhez most nincs kedvem. És akkor bezártam, és eltettem a Vice City-t egy jó időre. Aztán később végigjátszottam, nem is tudom, szerintem legalább egy ilyen fél évével eltéréssel. Aztán egy ugyanilyen élményem volt az Assassin's Creed-del. Az Assassin's Creed 1 is ugyanezt csinálta amúgy, hogy így a törlés és a betöltés gomb annyira közel voltak egymáshoz, hogy ezt meg lehet csinálni. Ez nekem egy nagyon maradandó récskvit volt. Mert akkor nagyon kíváncsi lettem volna, hogy hogyan folytatódik a sztori, és játszottam volna vele, mert teljesen Vice City-be bolondult voltam, és nem tudtam.
Hát érdekes, az a szerencsé ezeknek a játékoknak, hogy kellően jók ahhoz, hogy akár újra is bele tudj vágni, és nem az, hogy eddig is egy nagy szívás volt, és akkor még most kapom ezt a nyakamba. Nem, nekem nem voltam, úgy szerintem ilyen, hogy töröltem volna tudatosan, vagy bocsánat, véletlenül save file-t, és ilyen problémám lett volna. Hát az én récskit ősélményem egészen biztos, hogy tehát fiatal gyerekkorom már ott kezdődött a nagyon durva rage-elés. Ez kérlek szépen vagy Tekken 3, vagy Soul Blade, ami a Soul Calibur-nak volt a sorozatnak az előzménye. PlayStation 1, 1990-es évek vége fele, és hát meg tudom, majd esetleg egy képen elküldöm neked, hogy hány PS1 kontrollert vágtam haza ezzel a két verekedős játékkal, de főleg a Soul Blade-del, mivel ezen belül nem csak annyi volt, hogy végigviszed, állokod a karaktereket, hanem volt egy Edge Master mód, amiben minden karakternek az összes rejtett fegyverét ki tudtad unlockolni. Ez egy ilyen story mód volt, ahol így mentél, és minél ugye tovább haladtál, annál jobban nehezítették meg a csatákat. Például volt olyan, hogy mondjuk negyed életed van, és ölj meg 5 ellenfelet egymás után. Úgyhogy nincs szünet. Vagy például, aminél tudom, hogy volt egy nagyon durva récskvit élményem, és egy kontrollert is eltörtem, vagy legalábbis ketté tört, ilyen nem first party, hanem kicsit ilyen utángyártott. Úgy kellett az ellenfeleket egymás után 4 ellenfélel elbánni, hogy csak akkor sebződtek, ha épp a levegőben voltak. Tehát úgymond juggle-ölted őket. Mm-hmm. És nyilván, amikor én 10 éves koromban, hogy ezt legyen, hogy tudtam értelmezni, hogy szerintem csak véletlenül rájöttem, hogy úgy sebződnek, hogyha valahogy alá tudok ütni, amikor ugranak egyet. És rengetegszer volt nagyon kellemetlen pillanatom, de volt olyan, hogy tényleg hogy odavertem, kihúztam, akkor vittem ki a szobába, én többet ezzel nem játszom. Ez egy rossz játék. Sőt, még lehet, hogy durvábbakat is mondtam, de ugye, hogy általános iskola. És ezt szerintem a mai napig megvan, hogy fel tud egy játék hasonló szintre húzni, de talán már nem törnék szért perifériát, vagy nem bántanám az egeremet, vagy ilyesmi, annál már okosabb vagyok.
Igen, nekem is volt ilyen, hogy játszottam épp szerintem a Fallen Order volt, amivel játszottam, és ott én nagyon sokat szenvedtem azokkal a bosszokkal, akik szintén fénykartot használtak. És ott volt
egy ilyen, ez attól függ, hogy milyen difficultyn játszod a játékot. A legnehezebben játszott, talán easy, normal, hard, very hard, tudom, hogy máshogy nevezik, mit tudom, Jedi mode, meg master.
Én szerintem a fő bajom amúgy az volt, hogy azt még én billentyűzettel próbáltam megjátszani, és azzal vittem amúgy végig. De szenvedős volt, és ott kérdezte meg egyszer így a feleségem, aki így ült így a szobában velem együtt, mint a játszom, de te élvezed ezt? Mert hogy így nem úgy hangzik, mint hogy te élveznéd ezt a játékot. De jó, hogy de, amúgy tök jó, csak hogy így, ja, hát ilyen hangok kijönnek belőlem, amik kijönnek.
Amit mondtál a multiplayer élményre, szerintem nagyon sok embernek van rage quit élménye, és inkább ez az, ami így a köztudatban benne van, hogy valaki egy csapatjátékból, amikor vesztés rálnak, kilép és ott hagyja a csapatát a szarban, és mert hát ő kirage-elt. Ha nektek van ilyen élményetek, osszátok meg velünk, mert nagyon érdekel minket, hogy nektek mi volt az ilyen legmeghatározóbb rage quit élményetek, ha szemtanúi voltatok, vagy ha ti követtétek el, arra is kíváncsiak vagyunk.
Miért csináltad ezt?
De héten nem csak játszottam videójátékokkal, hanem néztem is valamit, ami videójátékokkal kapcsolatos. Mind a ketten ott voltunk a Last of Us második évadának a premier előtti vetítésén. Hogy tetszett ez neked, Dani? Ja, egyébként előtte tisztázzuk, hogy a játékokat játszottad-e, vagy mennyit játszottál velük?
Én azokban nem voltam nagyon benne. Tehát, hogy mondjam, játszottam velük, de nekem az nem egy olyan élményem, hogy így fullosra végig kipörgettem őket.
Hanem az azt jelenti, hogy a sztorit, sztorit végig láttad, vagy nem tudod végig?
A sztorit ismerem végig, mert ugye videót csináltam róla, de hogy nem egy saját effektív végigjátszásból tudom azt.
Aha, ja, értem.
Ez nekem csak ilyen próbaszintű volt. Én, igen, amúgy ezt érdemes így letisztázni, mert lehet, hogy nem mindenki tudja róla, hogy én mindig is egy nagyon PC játékos voltam, és most már nyilván vannak PC-re, csak hogy nekem emiatt nagyon sok ilyen konzolos dolog kimaradtam úgy.
Nekem meg pont fordítva, nekem a PC-sek maradtak ki, tehát nekem ez a DOS jó. Az úgy, ahogy van, kimaradt, meg ilyenek. Én sose leszek boomer shooter fan, mert egyet se játszottam gyerekkoromban.
Na, én meg a tipikus boomer shooter fan vagyok, úgyhogy azért mondom, hogy szerintem jól kiegészítjük itt egymást.
Ja.
De igen, szóval, hogy nekem a játék úgymond megvolt, hogy játszottam vele, úgy többet is, de nem voltak végig játszva. De úgy ismerem a sztorit amúgy.
És mert hogy csak annyi, hogy ez ugye nagyjából egy 5 nap múlva fog premierelni, szóval úgy beszélhetünk erről, hogy még a telefonunkat se használhattuk közben, hogy el kellett rejteni. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez az adás mikor lesz kint, de akkor szerintem azért nem tudom, hogy érted, egy olyan dolgot, hogy spoilerezel el, amihez bárki hozzáfér, mert hogy igen. Tudod, hogy a sorozat követi a videójáték eseményeit, szóval...
Igen. És elég közvetlenül, tehát hogy eléggé... Nagyon. Már az első évad is, tehát hogy látszott, hogy az azért hozzáadott dolgokat, igen. De hogy így, ami benne van a játékban, az kb. Benne van a sorozatban. És szóval igen, szerintem a story spoilereket nem nagyon lehet itt ellőni, ezzel nincsen gond. Az egyetlen spoiler, amit lehet erről beszélni, hogy... Jól sikerül-e az adaptáció, vagy nem jól? Tehát, hogy az, hogy az alapanyag milyen, azt mindenki tudja, meg el tudja dönteni, de én az első évadban is amellett voltam, hogy szerintem el lehetett volna rontani, tehát lehet nagyon rossz adaptációt csinálni, de a Last of Us az kifejezetten egy jó adaptáció volt, és most, amit az első részben meg lehet mondani, ez is jó adaptáció lesz.
Szerintem. Igen, ez szerintem inkább annak a hát ténye, hogy annyira közel volt, nekem itt, most akkor beszélek itt a második évad első részéről, annyira közel volt számomra, hogy így szinte a cutscene-t láttam IRL, tehát hogy így benn van a fejemben, hogy hogyan táncol Dina Ellie-vel, és ugyanazt a jelenetet láttam élő szereplőkkel, egy picit több emberi érzelemmel az arcukon, de hogy tényleg szóró-szóra követte, voltak olyan dolgok, amik szerintem nem így történtek alapból a játékban. Tehát nem ismer, na most nem tudom, tényleg nem tudom, hogy így belemenjek ebbe a sztori részbe, de hogy volt olyan, ami szerintem nem így történt a játékban, de minimális.
Igen.
Alapvetően végig így történtek a dolgok.
Igen, tehát ez nyilvánvaló, tényleg, tehát hogyha most nyilván meg nincs, nem férünk hozzá magához a videóhoz, de hogyha egymás fölé raknád a sorozatot és a cutscene-t, akkor így látnád. Tehát, hogy konkrétan most az egy kameramozgás, tudod, amikor pont a táncos jelenet jut nekem is eszembe, amikor a fényekről lejön, és ott van Ellie-nek a sziluettje, az volt az, ami ilyen egy az egyben a játék cutscene, és onnantól így úgy megy tovább.
Tehát szóval lehet azt mondani, hogy nem volt nehéz dolguk, igazából.
Igen.
Kreatív szabadság, hát... Tehát, hogy ezzel most mit kezdjél? Mert hogy annyira meghatározza az a cutscene a Last of Us Part 2 elejéről, nem azt mondom, hogy hidegrázós, de hogy ez meghatározó. Tehát szerintem, mert nagyon sokan emlékeznek, akik játékáztattak, nyilván már a játék első egy órájáról beszélünk. De hogy több nem is történt, mint ami a játék első egy órája, pedig a játék az nem tudom, 50-60 óra.
Igen.
És egyébként most hallottam, hogy a harmadik évadot is már bejelentették. Szóval, hogy nem egy évad fogja elmesélni a második rész, játék, videójáték eseményeit.
Igen, ez amúgy ilyen pletykaként már volt. Én emlékszem, amikor az első évadnak vége lett, vagy hogy egy ilyen tervként volt, hogy a második évad az nem fog végigmenni a második részen, hanem csak a feléig megy el. De hát igen, igazából szerintem ez erről szól egy adaptáció, tehát hogy egy újraértelmezése az alapanyagnak, hogy mi az, amit megtartasz belőle, mi az, amit nem tartasz meg belőle, mi az, amit hozzáadsz, és újraértelmezed. Gyakorlatilag.
Igen. Hát itt azt gondolom, hogy nyilván fog történni egy nagyon meghatározó dolog a történetben. Szerintem addig a pontig nem fog a videójáték elmesélésétől nagyon elhajlani a sorozat sem. És akkor utána majd meglátjuk, hogy mit mesélnek el, mert ugye tehát én végigjátszottam a Last of Us Part 2-t, és hosszú játék. Szerintem kétszer minimum hosszabb, mint az egy. Nagyon sokféle szereplő van benne, tök sok helyszín, Van egy ilyen elképesztően magas felőkarcoló, ami ugye hát már ilyen zombi infested, és én azt gondolom, hogy content vagy tartalom, az nagyon sok van benne, de hogy még bele is tudnak írni akármit. Szóval én várom, kíváncsi vagyok. Biztos, hogy a büdzsé is azért emelkedett. Én el tudom képzelni, mert a játék is tehát egy alapból két főszereplős. Vagy na, hogy mondjam, két szál.
Két történet szál. Igen.
Tehát, hogy két karaktert irányítasz a Last of Us Part 2-ban. Most nem tudom, hogy ez spoilere, de az egyik nyilván az Ellie, akit már eddig is ismertünk, a másik pedig egy új szereplő.
Jó, egyszerűen a Last of Us 2-t elszpoilerezni, a játékot, azon nem kell aggódnunk, tehát hogy az most már magára vessen szerintem, aki azt nem látta. Jó. De igen, tehát ez például szerintem egy érdekes kérdés és döntés, hogy ugye a játék az eredendő, tehát a műfai kötöttségekből adódóan felváltva tudta csak mesélni a szálakat. Tehát, hogy volt egy Ellie rész, volt egy Abby rész, volt egy Ellie rész. Na most a sorozat, meg ugye ezeket össze tudja mosni, hogy, hogy a két dolog majd, hogy nem párhuzamosan történjen, és a jelenetek gyakrabban váltogassák egymást. Vagy lehet, hogy azt fogják csinálni, hogy lesznek Ellie részek, meg Abby részek. Szóval, hogy ez például, ja, egy kérdés. De én az első évaddal is úgy voltam amúgy, hogy az adaptációnak a lényege, szerintem, főleg amikor egy ekkora médiumugrás van, mint hogy az interaktív játékból egy ilyen passzív tehát ilyen passzívan befogadható mozgókép, hogy mi volt a történetnek az eredendő üzenete? Tehát mi az, amit a Last of Us el akar mondani a világról, vagy az emberekről, vagy a bármiről? Mert szerintem a Last of Usnak egy nagyon-nagyon komoly üzenete van arról, hogy mit jelent embernek lenni, mit jelent embernek maradni egy krízisben, stb. És szerintem minden, amit beleírtak a sorozatba, vagy hát kibontottak a sorozatban, ami más volt, mint a játék, ezt a kérdést kell feltenni, hogy alátámasztja-e az eredeti üzenetet. Mert ugye egy játékban nagyon sok mindenféleképpen átadhatod ezt az üzenetet interaktív módon, addig ezt egy sorozatban nem tudod interaktívvá tenni, hanem egy másik történettel kell bemutatni.
Hát ugye a játékban alapvetően beletelted a döntés lehetőségét, de ugye köztudott a Last of Us már az első részéről is, hogy a végén a játékban sincsen döntésed, és a sorozat az meg ugye ott nincs ilyen lehetőség, tehát ott elmesélnek valamit. Hát nagyon hasonló egyébként a második játék is ebből a szempontból. Nagyon nagy döntéseket nem hozol, inkább sodródsz a történettel. De vannak apró dolgok, amiket te választhatsz ki, meg te kombinálhatsz, de a fő sztorit, azt nagyon egyértelműen a narrációt azt a kezünkben tartják. Úgyhogy ilyen szempontból az adaptáció helyzete is könnyebb, én azt gondolom.
Igen, de én nem is csak erre gondoltam interaktivitás alatt, hanem arra gondoltam, hogy hát ugye most ez megint csak nem spoiler, de hogy a második rész szerintem nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy az erőszak és a bosszúnak a kapcsolata, vagy az indokoltsága, és hogy milyen mennyiségű erőszak, és mit tudom én, és hogy ez az emberi elfajulás, és hogy szerintem teljesen más egy sorozatban nézni azt, hogyha valakinek egy baseball ütővel kilottyantják a fejét, mint hogyha egy videójátékban te nyomod meg a gombot, hogy az megtörténjen. Más hatással van rád szerintem emberként egy videójátékban. Máshogy éled meg egy ilyen erőszakos dolgot egy játékban, mint egy sorozatban. Erre gondoltam interaktivitás alatt.
Hát szerintem ez kicsit azért már a szubjektívebb irány. Nyilván, hogyha ez egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen cinematik jelenet, és akkor ott quick time event, és akkor ott nagyon durván ott érzed ennek az egésznek a súlyát, meg mivel, hogyha nem nyomod meg a gombot, ugye... A sorozatban, a moziban meg ugye ott csak hogy megtörténik.
Igen.
De egyébként egy nagyon hasonló pillanat a Walking Deadnek, azt hiszem a 7. évadának az első része. Lehet nem tudod, miről beszél.
A Walking Deadet azt megmondom, és szerintem nem követtem.
Hát csak annyi, hogy ez az agyszétlocsantós téma, és ugye nem tudod, mi fog történni, aztán amikor megtörténik, akkor egy órán keresztül sokban ülsz. Hogyha ez videójátékban történik, nem tudom mennyivel, azért mégiscsak videójáték. Mégiscsak azok nem 100%-ig realisztikus embereket látsz, úgyhogy ja, mondom, szerintem ez szubjektív ugye, megítélés, hogy melyik nagyobb.
Jó, mondom, ez ilyen nagyon pszichológia, tehát hogy ez nem egy annyira tudatos dolog, csak azt mondom, hogy ez egy fő különbség szerintem sorozat és a játék között.
Na de hogyha felteszem a kérdést, akkor hogy tetszett?
Nekem tetszett.
Egy rész alapján tetszett.
Nekem abszolút tetszett, de na, tényleg az első rész, tehát minden sorozatnak az első része olyan, hogy amit el kell érnie, az csak annyi, hogy meg akar nézni a következőt. Ezt elérte.
És ez szerintem. Elérte?
Ezt elérte. Nem csak a végével, hanem hogy a köztes történések is olyanok voltak, hogy továbbra is kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Uh-huh. És hogy hogyan adaptálják, nyilván ez egy ilyen kettős dolog.
Igen, én azt mondanám, hogy itt szerintem ez egy ilyen lassan kibontakozó első rész volt. Igazából inkább a személyi kapcsolatok, személyes dráma, illetve az, hogy mi történt 5 évvel az előző, tehát az előző rész zárása óta, mind a két karakter változott, eltávolodtak egymástól, és hogy ez hogyan bontakozik ki. Kevesebb akció volt ebben a részben, mint amire én, hát nem tudom, hogy számítottam, de gondoltam, hogy hát, ha lesz, ez változni fog.
Igen.
De szerintem, mint első rész, hát ja.
De azért volt akció, tehát hogy azért nem maradt
volt,
ki.
Volt. Nagyon nehéz úgy valamit nézned, vagy néznem, hogy nem láttam még, de tudom, mi fog történni, vagy tudom, hogy mi nem fog történni,
igen.
És ezt nem tudom kiverni a fejemből közben. Úgyhogy én azt mondom, hogy oké volt, nem tudom, hogy lehetett volna ezt jobbra csinálni, vagy izgibre, de ja, tehát én néztem volna már a második részt egyből.
Igen, abszolút olyan volt, hogy én is nézem, és most tök szar, mert most meg kell várnunk az első részt, és utána még egy egészet várni majd a másodikra. Yeah. De még egy dolgot hozzá akarok tenni, most szegény bálnából kimaradt, csak azért akarok róla mesélni, hogy ugye volt külön ilyen influencer élmény fönt, tehát hogy volt az egész köré egy esemény is. Én azt hittem, hogy te is amúgy ilyen jegyet kaptál, szóval hogy én nem tudtam, hogy ez hogy van elosztva, de az a lényeg, hogy csak annyit így a büdzséről jutott ez eszembe, hogy erről beszéljünk, hogy így a promóra is nagyon sokat szántak. Tehát, hogy így
szerintem ilyen, amúgy indokolatlanul sokan.
Egy kicsit ilyen félelmetes volt, hogy így egy sorozatnak a premierjéhez egy ekkora event van hozzá, igen. De hát az HBO az nem szokott szűkmarkúskodni ezekkel, de hogy konkrétan volt ilyen mindenféle ilyen újra gondolt kaják, amik be voltak csomagolva ilyen mint hogyha ilyen katonai ezek az ilyen MRI-k lennének, hogy úgy lehetett tenni, meg ilyen mindenféle játékok voltak, amiket így kiragaszgattak a plázában ilyen kis A4-es papírokra szavakat, és egy távcsővel meg kellett keresned a szavakat így az erkélyen állva, és összerakni egy mondatot. Tehát, hogy ilyen tényleg ilyen elég egész nagyszabású dolgok voltak meg. Szóval, hogy amúgy nagyon kitettek magukért a szervezők. Tehát tényleg amúgy tök fán volt.
Hát meg volt szerintem nagyjából 20 diák munkás, aki ott ült, és hát amikor éppen nem kellett jegyeket kezelniük, akkor ültek. Szóval így a szervezés kicsit olyan over the top volt ilyen szempontból is nekem. De ja.
Ja. És akkor térjünk rá annak, amit fő témának szántunk, amit én ilyen nagyon hatásvadászon úgy fogalmaztam meg, hogy halott-e a AAA, mi lesz a AAA-nak a sorsa, de hogyha egy kicsit jobban kibontjuk, akkor nyilván arról akarunk beszélni, ez egy ilyen nagyon átfogó trend szerintem az elmúlt most már bő 4 évben, közel 5 évben, hogy mintha egy nagyon-nagyon változás, nagyon nagy változáson menne keresztül a gaming iparág, főleg ez a legnagyobb AAA. De szerintem a legelején viszont, hogyha már AAA-t emlegetünk, akkor tisztázzuk le, hogy mi az a AAA, mert mi ezt nagyon olyan fogalomként kezeljük, amit mindenki tud, de amúgy nem érti mindig mindenki.
Hát
ez ugye eredendően, nagyon egyszerűen ez a befektetési körből jön, tehát a pénzügyi szektorból igazából, ahol ugye kategorizálták mindig is a befektetéseket annak a kockázat szempontjából. Tehát, hogy mennyire kockázatos, hogy az megtérül, vagy sem. És ugye itt voltak a legkevésbé kockázatos befektetések voltak az A kategóriájúak, és utána ugye A, B, C, D, mint az osztályzatok. De aztán, ahogy az emberek akartak erre kontrázni, hogy mennyire biztosan megtérülő befektetés, úgy jött a duplá és triplás befektetés, és gyakorlatilag, ahogy így a videójátékipar is elkezdett nyitni a tőzsde felé, meg a részvényesek, meg befektetők felé, akkor jött ez, hogy vannak azok a nagy cégek, vannak azok a nagyon megalapozott hírnevű fejlesztő csapatok, és vannak azok a nagyon megalapozott sorozatok, amik már annyiszor jól teljesítettek, hogy ez a játék biztosan jól fog menni, ez ilyen triplás befektetési lehetőség, és akkor ezt átvettük, hogy triplás játék, de hogy ez volt az eredeti jelentése, de hogy ez azért nagyon átalakult. Tehát, hogy most már a tripla A az így kicsit így a méretről szól mindig. Tehát, hogy mekkora fejlesztő csapat van mögötte, mekkora költségvetéssel dolgozik, stb. És már nem mindig igaz az, hogy ezek a legstabilabban megtérülő befektetések, és szerintem pont erről akarunk beszélni, hogy mostanában milyen sok olyan játék volt, amit hagyományosan AAA-snak neveznénk, de mégis nem hozta egyáltalán az elvárásokat, és komoly problémákat okozott a stúdiónak.
Igen. Csak annyit akartam a AAA-val kapcsolatban mondani, hogy az én fejemben igazából inkább a büdzsé az, ami így egy az egyben meghatározza. Ez a játék mondjuk, mit tudom én, 150 millió dollárból készült, akkor én azt nem fogom se indinek, se AA-nek titulálni, hanem az egy nagy költségvetésű játék, az méretét, minőségét, megítélését tekintve az AAA kategória, és ugye vicces, hogy volt kísérlet a quadruple A játékok igen, megnevezés szintű legalábbis bevezetésére, ami hát nem ment olyan jól. Hát ez egy nagyon komoly téma. Itt a fő szempont, amit látunk, vagy ami alapján elkezdtünk mi is erről beszélgetni, az még a COVID idejére tehető, amikor is egy hatalmas influxot kapott a videójátékipar, rengetegen ugye ilyenkor otthon, egyedül, vagy hát hónapokig akár, évekig is magányosan bezárva, nagyon sok videójátékot vettek, kezdtek el játszani, és hát a játékipar erre úgy reagált, hogy elkezdte bővíteni a lehetőségeit, az egységeit, nagy felvásárlások voltak, nagy mozgások voltak, és mindenki megpróbált berendezkedni egy ilyen teljes mértékben valótlan állapotra, hogy ez fenntartható lesz ez a növekedés, ami, mint tudjuk, a COVID után, vagy hát a COVID vége felé már érezhetően apadt ez a lelkesedés, apadt ez a hatalmas nagy kereslet, és elkezdtek bedőlni különböző projektek, és akkor itt fogjuk majd szétválasztani, hogy nyilván van egyrészt az, hogy konkrét játékokkal mi történt, és aztán a másik oldalon meg, hogy fejlesztő csapatokkal, stúdiókkal mi történt. Az utóbbi talán nem tudom, melyik a szomorúbb, Dani. Az, hogyha egy játék félre sikerül, vagy nem sikerül, vagy konkrétan cancelled, ki se adják, vagy amikor a fejlesztő csapat megy 3 héttel a játék kiadása után a kukába, és mindenki keresett melót.
Hát igen, szerintem igen, az emberi oldala nyilvánvalóan szomorú, tehát hogy én játékosként azért tudok, meg hát ismeritek a videóimat, tehát ki tudok akadni dolgokon, de hogy azért úgy, azért őszintén az emberi életek azért szerintem előbbre valók, mert ugye megélhetések, meg ilyesmi.
Hát csak összefügg.
De összefügg, tehát hogy sokszor ugye ezeket a döntéseket úgy hozták meg, nyilván nem látunk bele, néha elmondják, néha nem, de többnyire ugye úgy történt, hogy valamilyen játék rossz teljesítménye miatt egy másikat elkaszáltak, és az a rengeteg ember, aki azért volt csak a cégnél, hogy azon dolgozzon, annak nyilvánvalóan nem tudnak hirtelen munkát adni, úgyhogy ők is el vannak küldve. Szóval, hogy igen, ez összefügg, de hogy szerintem az egy tök fontos, és egy olyan szempont, amin érdemes gondolkozni, hogy kik hozták meg azokat a döntéseket, hogy felvegyünk ennyi embert, kik hozták meg azokat a döntéseket, hogy bizonyos játékok milyen irányba menjenek, és kik isszák meg a levét?
Igen, tehát hogy azt lehetett látni egyébként, hogy nem csak a videójátékiparágban, de mindenhol máshol is bővítések voltak. Én is egyébként tapasztaltam ezt a saját szakterületem, a marketing, egy olyan cégbe kerültem be, ahol bővítettek, nagyobb fizetéseket adtak az embereknek, minden elindult az online felé, és aztán szépen lecsengett ez a COVID dolog, és elkezdtek elbocsátani embereket. Én csak ahogy lát, itt most egyébként több 10 000 olyan emberről beszélünk, aki a videójátékiparból élt meg, bármilyen hozzáadott értéke volt, fejlesztő, programozó, akármi, grafikus, stb.
Igen, ezek az emberek, többnyire olyanok, akik úgy effektíve a munka lényegi részét csinálják.
Akik létrehozzák a végterméket, és legyen ez a végtermék bármilyen is, ők, nekik egy részfeladata, amit el kell látniuk, és ugye nem ők hozzák meg a fődöntést. Én egyébként ez az egy dolog, amivel majd talán vitatkozom veled, hogy persze mindig a felelőst kellene büntetni, úgymond, őt kéne felelősségre vonni, azért ő a felelős vagy a vezető, de hogy ugye ez általában úgy történik, hogy hát most hoztunk egy rossz döntést, akkor ennek ez a következménye, mondjuk bocsássunk el, nem tudom, 800 embert, és akkor az anyagi részét azt majd valahogy megpróbáljuk befoltozni, és akkor mi a következő dolog? Ezt vásároljuk fel, vagy azt. És ami meg lecsapódik ebből nyilván a gémereken is, vagy főleg a gémereken, hogy borzasztóan nem hozzáértő módon, amatőr módon, romboló módon avatkoznak bele hozzá nem értő személyek, és nem csak Bobby Kotikot kell megemlíteni, de jó sok ilyen van, akiknek köszönhetjük azt, hogy elhasalnak játékok, és egy negatív trend megy végig, söpör végig a triplán.
Igen, és most felhozott Bobby Kotik nevét, de hogy közben meg az igazság az, hogy többnyire ezeknek az embereknek amúgy nem is tudjuk a nevét, hogy kik voltak azok. Tehát, hogy olyan, nem is tudom, tehát olyan tanácsadó testületek, meg mint tudom én, a cégek vezetén, olyan magas beosztású emberek, akiknek jó, sokszor le lehet írni, tehát mit tudom én, a Sony-nál nyilván van egy ilyen nagyon részletes ágrajz, hogy így kik a fő vezetők, meg minden, de hogy effektíve nem tudjuk, hogy kik hozták meg a rossz döntéseket. Csak azt tudjuk, hogy a vezetőség döntött így, nem pedig feltétlenül az, aki ugye a kreatív döntést hozza. De hogy ugye ez nagyon sokszor úgy néz ki, most az én fejemben amúgy így legemblematikusabb példának, hogy miről beszélünk itt, mert azért konkretizáljuk, hogy azért hoztam fel nyilván a Sony-t, mert a Concordra gondolok nagyon főleg, ahol ugye, tehát amikor ez a játék megjelent, nem is a megjelenésekor, már amikor aztán az első tréler kijött, már akkor sokan úgy voltak vele, hogy így, még én is értek annyira a videójátékiparhoz, hogy megmondjam előre, hogy ez nem fog működni. És nem olyanok, hogy mit tudom én, tartalomgyártók, meg újságírók, akik ezzel foglalkoznak, hanem játékosok látták, hogy így kinek kell egy Guardians of the Galaxy-s Overwatch klón 2024-ben?
Én azt mondom, hogy én amikor azt először látom, talán ez izé volt Game Awards, de lehet, hogy nem.
Game Awards, igen.
Akkor az elképesztő... Tehát ez a tényleg ilyen Digic Pictures-ös animáció, ez a fantasztikus CGI cutscene.
Tehát, hogy ja, az már később elképesztő. Volt, igen, az tavasz volt, igen.
Na, tehát, hogy én azzal találkoztam, hogy akár, nem azon gondolkoztam, hogy ezek a karakterek mennyire illenek be egy közös univerzumba, vagy milyen maga a játék, hanem csak, hogy wow, ilyen cyberpunkos storytelling feelingje volt, ilyen CD Projekt-et, és mondom, hogy ja, meg hogy ugye az volt elvileg az újdonság ebben, hogy epizódikusan dolgok történnek a világban, kicsit, mint az Overwatch-ban, és akkor ilyen Netflix sorozat light élményed lesz, hogyha játszol a játékkal. Igen. Hát aztán az első hét után a játék elhasalt, mert nem vette meg senki. Nagyon hihetetlen módon pár száz ember játszott vele, az volt a csúcs, azt hiszem, ilyen 300.
Hát a Steamen azért ugye ez PlayStation játék volt, tehát hogy ott valószínűleg azért többen voltak, mert ez inkább PlayStation játék volt, mint PC, de
hát annyira sokan nem, hogy ezt...
De nyilvánvalóan nem, tehát hogy esélytelen volt, hogy a töredékét is a költségvetésnek, és hogy ez volt igen a durva, hogy milyen mennyiségű pénzből készült. Tehát, hogy jöttek ki hírek, ugye nyilvánvalóan ez is megint csak egy olyan dolog, amit nem lehet pontosan tudni, de hogy ilyen több százmillió dollár ment el erre. Tehát, hogy így abszolút az ilyen top játékok között van a fejlesztési büdzséje. Hát, ezért is beszéltünk ennek... ugye rendes tripla-áról, mert nyilván amikor ennyi pénzt rászán egy stúdió, aki ugye, tehát ugye a Firewalk Studios fejlesztette effektíve, de hogy ugye a Sony, tehát a Sony leányvállalata volt, tehát effektíve a Sony tulajdonában állt a stúdió. Tehát, hogy amikor a Sony azt mondja, hogy ennyit ráköltök egy játékra, attól valami nagyon sokat várnak el.
Hát mert ugye live service modellre épült, és ez is a COVID előtti, tehát szerintem, a live service az már jóval régebbi, talán ilyen 2015, az első Destiny, ami nekem így nagyon ilyen
Hát az volt, ami megalapította igazából, hogy hogyan gondolkozunk a live service-ra, ami ugye Destiny volt 14-ben, és hogy meg ez az epizódikusság is, és ugye nem is véletlen, hogy nagyon sok ex-Bungie is alapította azt a stúdiót, ami csinálta a Concordot, tehát hogy nagyon egyértelműen így a Destiny modellre akartak rámenni, csak hogy ugye az egy nagyon fontos különbség, hogy a Bungie-nál ott dolgozott nagyon sok ember, akik ugye a Halo-t csinálták, és akiknek így tényleg az erejükben ott csörgedezett az FPS, mint olyan, és tehát a Destiny-nek voltak problémái, nagyon sok, de hogy eredendően egy nagyon jó FPS, és nagyon élvezetes vele játszani, és nagyon jól működik, és minden hibája ellenére ezt tudta továbbvinni őt, és ezért adtak neki esélyt az emberek, hogy kijavítsák ezeket a hibákat.
De egyébként az ilyen FPS érzetre én legalábbis csak elmondásban nem játszottam sajnos a Concorda, én azt hallottam, hogy ilyen szempontból a játék az nagyon polished, nagyon rendben van. A rendszerek nem túl jók, illetve nyilván itt az esztétika és karakterdizájn, ami szerintem főleg elhasalt, az Amerikában akkor már nagyon-nagyon erős woke ellenesség, tiltakozása a gamereknek azzal, hogy minden egyes játékukban valamilyen ilyen, hát nem tudom, érzékenyítő tevékenységnek vessék őket alá, és hát ugye ez később a... És egyébként nagyon durva, de ugye a Dragon Age The Veilguard is hasonló, hogy mondjam, tüneteket mutatott, hogy a woke megszállta, stb. De hogy ott azért az kikerült az a játék, kiadták, én végigjátszottam, az a játékos rengeteg probléma volt, nem váltotta be az ígéreteket, és még a pénz sem valószínűleg hozta vissza, amiből fejleszteni tudták, de hogy itt a Concordnál ez a totális megsemmisülés volt az első perctől kezdve. Igen. Ez a hihetetlen benne.
Hát igen, mert szerintem a Concorddal elsősorban az volt a baj, hogy nem volt egy érdekes gameplay ígéret, tehát hogy mit kapok ebből egy 20 millió modik PvP lövöldözős játék,
oké, egy
kasztalapú, mit tudom én, és hogy mennyiért? Akkor, amikor az összes többit ingyen meg...
Úgyhogy az Overwatch 2-t már ingyenessé tették. Igen, meg igen. A Csé, mondjuk az nem pont hasonló, de igen, szóval, hogy itt nagyon nehéz volt ezt... nem is tudom, hogy gondolták. Igen. Még annól az Evolve volt nekem hasonló, az kicsit más dolog miatt bukott el, ugye ez az aszimmetrikus multiplayer shooter, és ott a fő probléma, azt hiszem, hogy nyilván egyrészt az volt, hogy mivel aszimmetrikus, egy valaki a szörny, a többiek a vadászok, egymást próbálják likvidálni, de hogy már első nap DLC, mindenfajta ilyen season pass, akármit megvehettél, tehát hogy abban a pillanatban, amikor megvetted a játékot teljes áron, már fizethetsz azért, hogy tartalmakat kapjál. De egy konkrétan olyan tartalmat, ami nem kozmetikum, hanem gameplayre hatása van. És ez régebbi sztori, ez ilyen 17, nem is tudom, 2017, 15, nem tudom pontosan ez volt, mikor volt. De úgy érzem, hogy ebből se sokat tanultak azóta se, mert a mai napig előfordul ez, és nyilván az ilyen nagyon-nagyon ékes példája az főleg az Activision Blizzard, World of Warcraft-os meg Diablo-s ilyen különböző, elképesztően túlárazott mikrotranszakciói, ami ugyanúgy tripla A, amit ugyanúgy teljesen benne van a köztudatban, ezek olyan franchise, olyan IP-k, amiket gyerekkorunktól fogva ismerünk, és ezek nem segítik szerintem a megítélésüket, bár az tény, hogy itt azért az Activision nem a legnagyobb leépítést csinálta, de mindenhonnan röpködnek az emberek.
Igen, szerintem ez a... Tehát amikor most arról beszélünk, hogy most milyen válságban van a AAA, és milyen leépítések vannak, akkor nem véletlen, hogy egyfolytában ezek a live service dolgok jönnek elő, mert hogy ez épp az az ilyen sláger kifejezés, amit az összes... Hát tudod, ezek amikor ilyen pitch meetingek vannak, amikor a nagy döntéseket hozzák, hogy milyen irányba menjünk, milyen játékokat csináljunk, mi az a játék, ami életben maradjon, mi az, ami nem maradjon életben, akkor a live service az, amit mindenre így rá kell akasztani, hogy attól majd jól fog működni egy játék, és sorozatosan az történik az elmúlt, mondom ebben a 4-5 évben, hogy kijönnek ilyen nagy live service játékok, és egy év alatt lelövik legfeljebb. Hát, és az egy live service-nek bazi nagy bukás. Mert az azt jelenti, hogy meghalt egy év alatt, és nem tudott életben maradni.
És pedig már sok példa is van erre. És ott van, igen, a BioWare is, aki hibát hibára halmoz, és csalódásról csalódásra. Most itt az Anthemet nem tudom, mennyire érdemes kiemelni. Egyébként
igen, az már régebben volt, de ott van a Suicide Squad, az X-Defiant, most csak hogy két, igen, példa. A Concord, jó, nyilván, az egy nagyon-nagyon nagy példa erre. De hát igazából, ha már felhoztuk ezt a négyás ugrást, akkor igazából a Skull and Bones is, mert az is azért egy live service akart lenni, live service
Babylon's Fall is jut eszembe.
Babylon's Fall, igen. Nagyon sok ilyen példát lehet felhozni, és szerintem amiből ezek a játékok nem tanultak, az, hogy szerintem fogalmuk sincs, hogy mi az a live service, vagy hogy mitől jó egy live service. Mert azt látják, hogy uram Isten, a Fortnite mennyi pénzt behoz abból, hogy live service, vagy hogy a Destiny annak ellenére, hogy milyen játékos számai vannak, még mindig milyen számokat tud hozni azzal,
szerintem az jobb, jön. Az jobb összehasonlítás, mint a Fortnite, bocs.
Hát igen, de azért a Fortnite is egy live service és mikrotranszakció.
Igen, csak a Fortnite az teljesen ingyenes, és milliárd, igen, játék. A Fortnite az nem egy, a Fortnite az egy applikáció, mint a Roblox, azon belül te bármit csinálhatsz. Rengeteg mod van, bujócskázhatsz, legózhatsz, akármit csinálhatsz. Igen, igen.
Az több, mint egy játék, de most, tehát ha visszamegyünk arra, hogy mikor születtek ezek a döntések, akkor még a Fortnite sem volt ennyi. Tehát ha belegondolsz azért. Tehát, igen. hogy a Fortnite kreatív mód előtt születtek meg azok a döntések, amik 2020-ra beértek. Tehát amikor új volt a játék. Tehát én most arra akarom kihegyezni, hogy azok a sikeres játékok, amikre építjük azt, hogy a live service miért jó, ami mondom a Destiny, szerintem abszolút a Fortnite is. A World of Warcraft, ami szintén nevezhető egy live service-nek, hiszen ugye évről évre életben van tartva, és megvan az az ígéret, hogy bármennyit játszol vele, folyamatosan érkezni fog hozzá még valami. És hogy azt felejtik el, hogy amikor ezek a játékok megjelentek, akkor ezek nem voltak üresek. Tehát World of Warcraft, az a 2004-es verziója, a legelső verziója egy teljes, komplett élmény volt. És amikor eljutsz a végéhez, ami hát jó, nyilván nincsen vége egy MMORPG-nek, de mondjuk eljutsz a max szintre, és eljutsz az endgame-ig, ha akkor azt mondják neked, hogy ja, és van még, akkor azt mondod, hogy tök jó, adjad, én megadom a pénzem. És ugyanez a Fortnite-tal is, amikor ez bejött, akkor az egy élvezetes gameplay loop volt önmagában.
Mármint a Fort, tehát hogy a klasszikus Fortnite bildelős
Az a Battle Royale, nem a Save the World-ra gondolok nyilván, nem a Battle Royale-ra gondolok, ami ingyenes volt, ami az volt, hogy ingyen bemehettél egy játékba, és volt egy nagyon fun Battle Royale gameplay loop az egész körül, és amikor azt mondták, hogy amúgy jön egy meteor az égben, és lesz még sztori hozzá, amúgy még vehetsz hozzá skineket, amúgy lesznek új szezonok, és amúgy változik az egész, meg mindenek, ez tök jó, ez eddig is jó volt, nem fogok ellene, nem, semmi bajom nincs ez, ha még jobb lesz. Viszont ezek az új live service játékok meg úgy vannak vele, hogy ők arra az ígéretre építenek, hogy ehhez majd, ezt a sztorit majd nagyon ki fogjuk bontani, ehhez majd nagyon sok minden lesz, most még nincs, de hogy majd nagyon sok minden lesz, és adjál már nekünk $40 érte.
Én azt gondolom, hogy itt a másik két dolog, amit látok, ami nincs meg, innováció. Tehát, hogy ha valaki megcsinálja, és jól működik, és te megcsinálod ugyanazt, mondjuk ilyen Suicide Squad, érted? Tehát, hogy...
Igen.
Van, nem tudom, pár karakter, egy teljesen ilyen blend világ, nulla sztori szinte, és akkor jönnek ezek az ilyen instanszolt küldetések, meg jönnek a vévek, és akkor pusztítsd el őket. Egyébként szerintem a Destiny is ilyen szempontból nekem mindig unalmas volt, de hogy ez jobb nem lett. Marvel's Avengers, tök sok ilyen játék elhullott az elmúlt években. A másik pedig, amit te is mondtál, hogy ugye az új content ígérete, hogy jön. Hát figyelj, én erre tudok egy nagyon jó példát mondani, amiből nagyon nehezen tudtam kiszakadni, Genshin Impact. Yeah. Vagy most a Weathering Waves, hogy szinte minden héten van egy event, mindig van valami új, ami az alap cuccokon kívül csak ilyen time-gate-el tartalom, amiből lemaradhatsz, kimaradhatsz, ha nem jössz fel, és ami nagyon fontos, ami megkövetetlen minden játéknál, hogy a gameplay loop az nagyon-nagyon nagyon erősen stimulál, tehát jó Igen. érzés játszani vele.
Igen, és a Genshin Impact is egy tök jó példa erre, hogy az alapból egy jó játék. Mindenféle extra live service hozzáadás nélkül az olyan, hogyha csak elindítod, és csak az open world felfedezés, ami a játéknak az első 5-10 órájában van.
Nintendo-tól mindenki ezt kölcsönözte, ezt a remek.
Abszolút, igen, a Breath of the Waifu, de hogy az önmagában elég, és tök jó, és ingyen van. Nyilván most lehet vitatkozni, mert van, akinek nem jön be, tehát azért réteg játék a Genshin, tehát hogy nem azt mondom, hogy mindenkinek tökéletes, de ha te beletartozol ebbe a rétegbe, ott alapból rendben van a Genshin Impact. Anélkül, hogy
és az egész nagyon-nagyon triplá minőség.
Igen.
Tehát, és hogy... voice acting több nyelven.
Igen. Én megmondom őszintén, a Genshin Impactnak a gameplayt nagyon szerettem, ez az animés történetvezetés, ez engem elvesztett, tehát hogy így én nem tudok ennyi cutscene-t végignézni, anélkül, hogy lehessen skippelni, tehát hogy így nem akarok gonosz lenni, de hogy így leszarom, mi történik ezekkel a karakterekkel őszintén, és így mindig, amikor eszembe jut, hogy játszak vele, mert felidézem azt, hogy mennyire jó a gameplay loop, és belépek, és akkor egy fél órán keresztül így nyomok át egy beszélgetést, és akkor jön egy választási lehetőség, párbeszéd opció, nincs különbség a kettő között.
Nincs értelme.
Ezek miatt mindig bezárom a Genshin Impactot. Na, de mindegy, de hogy igen, de hogy ez is egy jó példa erre, hogy ott is jól működik a live service. És igen, amikor erről beszélünk, hogy Marvel's Avengers, meg Suicide Squad, meg Concord, meg mit tudom én, akkor így nincs meg ez az alapvető érték ajánlat, ami miatt ez a játék eleve működjön. Mert ha az meg lett volna, működött volna.
Nagyon butának nézik a játékosokat, hogy neked ennyi elég. Van egy nagyjából egy 10 vagy 20 perces loop, amit folyamatosan újra csinálsz. Igen. Annak az ígéretében, hogy a mystery boxokból, vagy loot boxokból, vagy akármilyen rewardból, majd te esetleg valami jobb cuccot kipattintasz, de egyébként vehetsz még 1000, nem tudom, boostert, meg akármit hozzá, és akkor így játszod a játékot, és így, hát jó, ez így egy, mit tudom, egy-két napig leköd, de hogy nagyjából nincs is értelme, nincs is miért. És minden, ami meg nagyon fasza, az meg ugye pénzbe kerül, szóval...
Pénzbe kerül, vagy még később jön.
Ja, vagy csak az ígérete van meg, úgyhogy igazából teljesen egyértelműen kopnak el a játékosok az ilyen címek mögül.
Igen, és jó, hogy felhoztad ezt, hogy butának nézik, hogy ezt érzik a játékosok, hogy hülyének vannak nézve. És ebből azt látod, hogy azok, akik csinálták ezt a játékot, vagy akik a fő döntéseket hozták, hogy ez így nézzen ki, azoknak fogalmuk sincs, hogy a többi játék miért működik, és az övék miért nem. És ezzel így leomlik ez a kártyavár, amit így gondolsz a fejlesztőkről, meg azokról, akik a döntéseket hozzák, meg mit tudom én, hogy ők tényleg nem értették, hogy a Concord nem fog így működni?
Való igaz. A másik, amit látok, még egy párhuzam, hogy ezt ráépítsem erre, az olyan játékok, amik már 20 éve nem tudnak változni. Ugye itt a Ubisoft játékok előnyben, amik hát valamilyen fajta átalakuláson azért már így átmentek, de hogyha így, ha most ránézel egy Assassin's Creed-re, vagy egy Far Cry-ra, akkor azt így meg tudod messzire mondani, hát ez egy tipikusan Ubisoft játék, ugyanazok az elemek vannak benne mai napig, és akkor ezt így csiszolgatták. És most itt nyilván az Assassin's Creed Shadows előtt volt szerintem hónapokig egy ilyen nagy, nagyon negatív narratíva, hogy ez a játék ugye arra esküszik, hogy mennyire történelemhű lesz, mindenki szanaszét ekészte, az összes streamer, főleg én Asmongold, hogy ez a játék, ez mennyire csúcsgagyi lesz, mennyire nem történelemhű, mennyire rossz a kombat, mennyire mit tudom én. És márciusban azt hiszem a játékosok által választották legjobb játékkel, mindenki nagyon elégedett, én ahogy néztem a magyar Facebook csoportokat, fórumokat, ott is mindenki elképesztően jókat mondott a játékról, pedig ez is ugyanaz a loop már 20 éve lassan. Igen. Open world, felfedezgetsz, lopakodsz, van egy nagyon közepes történet, de mindig egy kicsivel szebb a látvány, mindig egy kicsivel realisztikusabb az interakció a világgal, és gyűjtöges össze.
Igen. Igazából én is, amikor volt az egész Assassin's Creed Shadows körül a párbeszéd már jóval a megjelenés előtt, én nekem mindig is ez volt a fura, hogy így nem a sztorival, vagy a világgal, vagy a szereplőkkel van a baj az Assassin's Creed-nél, hanem az, hogy az Assassin's Creed évek óta egy ilyen kreatív válságban van, és nem tudja, nem is az Assassin's Creed, hanem a Ubisoft. Tehát, hogy ugyanúgy készülnek a játékaik, és tényleg a Far Cry az csak Assassin's Creed fegyverekkel, az Assassin's Creed meg Far Cry kardokkal, tehát, hogy így összemosódik az egész, és egy olyan annyira unalmas open world az egész, hogy már nem lehet mit csinálni, és ezen belül van különbség az sorozat különböző részei között, de hogy alapvetően szerintem, nem tudom. Nekem az Assassin's Creed-ben a sztori tetszett mindig is, ami az elején volt sztori.
Hát az nagyon rég volt, amikor az jó volt. Szerintem az már 10x éve, hogy a sztori, de hogy, az ilyen.
Hogy a történelem hűség, az szerintem elképesztően vicces, hogy ez a történelem hűségről, és hogy a történelem hamisításról mennyi szó volt az Assassin's Creed Shadows kapcsán, ami megint csak számomra azt írja, hogy az embereknek fogalmuk sincs, miről szól az Assassin's Creed. Tehát, hogy a legelső részben, tehát amikor megalapozzák azt, hogy mi ez az Animus, és hogyan működik a történelemnek a
de várjad, de ők hivatkoztak arra, tehát ez a Ubisoft szavai, tehát nem az, hogy ők ezt sose állították, ők kifejezetten ezt súlykolták, hogy ez egy nagyon történelmű lesz, és borzasztóan figyelnek az autentikusságra, és erre
igen, de szerintem ezt is kétféleképpen lehet értelmezni, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy az Assassin's Creed első részénél volt az, hogy a legelső bemutató trailerben szerepelt egy Sam Siri. és arra akkor egy nagyon nagy felháborodás volt, hogy itt van ez a Ubisoft, aki csinálja az akkor még új, teljesen új, ismeretlen történelmi játékát, és akkor a keresztes háborúba beleraknak egy számszériát, ami akkor még nem létezett. Aztán kiderült, hogy amúgy létezett, tehát hogy vannak feljegyzések, hogy használták, de nem volt annyira elterjedt, mint amennyire a játékban volt, és akkor a Ubisoft azt mondta, hogy való, igaz, sorry, my bad, kivették a játékból, és akkor a játékban végül nem szerepelt számszeri, ami nem lett volna történelemhű. Ez az egyik oldala a történelemhűségnek, tehát hogy a nagy vonalai azének, de hogy az, hogy a Yasuke-val mi van, az ugye volt az első részben, amikor ugye a Desmond próbálja feldolgozni ezt az egész Animus dolgot, hogy mi történik, és vannak ilyen jelenetek, ugye két ilyen történelmi blokk között, amikor a Desmond csak ül a szobájában, és bejönnek vagy a tudós, a Warren, vagy a csaj, ugye kb. Velük kettejükkel vannak interakciói, és a tudós mondja neki azt, a Desmondnak egy kérdésére, hogy de hát, hogy dolgok, amiket ott látok, hogy ezek nem is így történtek meg minden, és akkor a tudós mondja, hogy hát persze nyilván, hogyha a történelemkönyveket olvasod meg minden, azokban nem így szerepel, de az Animus lényege, hogy ez az igaz történés, tehát, hogy amikor ilyen furcsaságokat látsz, tehát, hogy nyilván történelemhű az Assassin's Creed abból a szempontból, hogy milyen anyagból készültek a cserepek Firenzében, de nyilván abból a szempontból nem történelemhű az Assassin's Creed, hogy valaki kihívta párbajra a pápát.
Tehát, és milyen párbajra?
És milyen párbajra? Igen, tehát hogy a történelemhűségnek szerintem azért mondom, hogy van két oldala. Tehát az egyik történelemhűség az, hogy a világ mennyire hű, a másik történelemhűség az, hogy az apró dolgok, amik történtek, azok viszont lehetnek máshogy.
Hát nyilván, de ez az új vonalas AC, tehát az RPG-sített, ugye az Origins óta ez egy kicsit más vonal. Őszintén szólva, ezt már egyébként beszéltük Danival korábban is, hogy a Valhalla volt nekünk az ilyen erősen lehozó Assassin's Creed élmény, abban úgy nagyon elfáradtam én is, és így most például nem vett rá még a fene, hogy megvegyem teljes áron a Shadows-t, lehet, hogy egyszer kipróbálom, de nem hiszem, hogy még ez az élmény ugyanazt fogja tudni nekem adni, mint amikor először találkoztam, vagy amikor egy ilyen friss élményként adott rám az AC, de hogy itt ha már itt beszélünk itt az új játékokról, meg tipráról, akkor itt az árazásban is vannak érdekességek, amik szerintem ezt az ipart ugyanúgy rombolják, és akkor ennek kapcsán beszéltünk Danival a Nintendónak a friss konzoljának a bejelentése kapcsán is a játékok árazásáról.
Igen. Igen. Én még amúgy a Nintendo előtt még behoznám azt, mert a Nintendo most megcsinálta azt, amiről már pletykálnak, viszont én erről már csináltam egy komplet videót, hogy a GTA 6-tal, hogy úristen, 100 dollár lesz a GTA 6. Igen. Ezt ugye tisztázzuk le, hogy mi volt az, mert ott volt egy ilyen pletyka, és így minden hírportál lehozta, hogy lehet, hogy a GTA 6 lesz az első 100 dolláros játék, és aztán amúgy, hogy belekattintasz meg a lovasod, igazából arról van szó, hogy egy iparági elemző mondta, hogy ha a GTA 6 meglépné ezt, annak nagyon sokan örülnének, mert ők is már arra várnak, hogy emeljék a játékuk árait. De semmi, sehol nem volt szó erről, hogy a GTA 6 ennyi lesz, csak ez az elemző hozta fel a GTA 6-ot példának. De aztán most a Switch megcsinálta, hogy felnyomta ezeket az árakat, amik évek óta változatlanok, és hogy azon, hogy megveszed
a konzolat... Évek óta változatlanok. Volt egy ugrás, mármint legalábbis az amerikai piacon 60-ról 70 dollárra, teljes áru játékok polcain.
Volt igen, igen.
És egyébként volt egy, a Tears of the Kingdom az már 70 dolláros játékként jött ki. Tehát Nintendo-nak is volt már egy ilyen címe.
Igen. Korábban, és régen 80 dollárosok voltak a 80-as években, amikor még ugye a kis kazettákon voltak. Tehát igazából csökkent az áruk 60-ra. Olyan 2005 környékén, én pont most ennek utána néztem ennek kapcsán, és hogy az Xbox 360 volt az, ami ezt így nagyon bestabilizálta a 60 dolláros játékokat, de hogy az már ilyen, tehát közel 20 éve ez a 60 dollár stabil. Tehát, hogyha az inflációval számolsz, akkor inflációval 100 dollárnak kéne lenni egy játéknak, hogyha követné az inflációt a videójáték árváltozása, és ha meg megnézzük azt, hogy amúgy fejleszteni mennyivel drágább egy játékot 2005 óta...
Többet kell eladni? Ott a Larian.
Többet kell eladni, nyilván, de hogy közben meg telítettebb is a piac.
Hát persze.
Tehát nehezebb is többet eladni.
Igen, tehát itt most nagyon sok téma van nyilván itt, hogy miért ilyen problémás a játékipar. A Nintendo-nál annyit kell tudni, hogy itt a Mario Kart World, ami az új Mario Kart játék, ami hát nem is tudom mióta nem újított semmit, mert igazából a Mario Kart 8 az a Wii U-ra került ki, tehát szerintem több mint 10 éve nem volt új Mario Kart élmény, és akkor most lesz egy teljesen nyitott világú, ilyen forcás Mario Kart. Biztos vagyok benne egyébként, hogy bővülő tartalom, az, hogy free LC vagy DLC nem tudjuk. $80 MSRP ajánlat fogyasztói ára került ki a játék, illetve még azt is hallottuk, hogy Európában, legalábbis Németországból ezt hallottuk, hogy $90 lesz a fizikai verzió, ami ugye Magyarországon még a világbajnok áfával ilyen körülbelül 40 000 forintig felmehet. És anélkül, hogy tudnánk, hogy egyébként ehhez jár valami season pass, vagy hogy mondjam, lifetime support, vagy akármi, egyébként valószínűleg valami lesz, mert a Nintendo azért a Mario Kartokat tényleg nagyon sokáig szokta hogy mondjam, életben tartani, úgyhogy meglepődnék rajta, hogyha day one ott lenne, hogy ja, hogyha szeretnéd megjátszani az izével, a Bowserrel, akkor $10. Tehát, hogy ez durva lenne, de bármit megtehetnek. Tehát, hogy a Blizzard ezeket már rég megcselekedte. Nagyon-nagyon rég, és ott van az összes mit a case study erre, hogy sikerült. Overwatch, Battlefront 2, stb. Vagy az Activision. Vagy az EA? Az EA. Az EA, bocsánat. Hát szígyunk mindenkit.
Igen.
Viszont rengetegen azt mondják, hogy ez már vállalatlan, és akkor ez a nagy mondat az emberek körében, hogy lower the prices, csökkentsék az árat. Én nem tudom. Én így nagyon nekem megosztó a véleményem erről. Szerintem is drága. Abszolút biztos vagyok benne, hogy ez ilyen feldolgozhatatlan sok ember számára. Viszont, hogy te is mondtad, inflálódik a fenébe el a pénz. Nem, és durva. Biztos, hogy nem olcsó videójátékokat csinálni most, mint 10-20 éve volt.
Igen, igen. És igazából ugye ez is szerintem hozzá kapcsolódik ez az egész live service beszélgetéshez az előbb, hogy a folyamatosan, hogyha egy játékfejlesztő stúdió lépést akar tartani a videójátékipar trendjeivel, mármint amikor arról beszélünk, hogy hány rendszer legyen egy játékban, mekkora legyen egy játék világa, milyen legyen a grafikai hűség, akkor folyamatosan, exponenciálisan növekszik a munkaóráknak a száma, amit rá kell szállni egy játékra, úgy, hogy közben azok a dolgozók, akik a munkaórát elvégzik, is egyre magasabb fizetéseket akarnak, tehát hogy emiatt folyamatosan szállnak el a videójáték fejlesztési árak, miközben az, hogy mennyiért adod el a játékot, az nem változik évek óta, és az, hogy mennyi embernek adod el a játékot, az mondjuk változik, mert azért egyre több játékos van, viszont ugyanakkor egyre telítettebb a piac, és azért mindenkinek van egy limit, minden játékosnak, hogy egy évben hány új játékot fog megvenni, mennyire van ideje, és mennyire van pénze. És szerintem már eleve az egész live service dolog is innen jött, és az egész mikrotranszakciós dolog is innen jött, mondjuk ezzel nem találok fel, hogy spanyol viasz, de hogy akkor két opció előtt álltak az emberek. Vagy az van, hogy vagy növeljük a videójátékok árát, mondjuk mint én ez a 2010-es évekre gondolok, vagy behozunk egy csomó extra dolgot, amire lehet költeni, és azzal, hogy levisszük a játékok árát, de lehet rá többet költeni, megtartjuk a bevételi forrásokat, de több emberhez eljutunk. És mostanra, hogy ez a live service dolog, ez most már egy szitok szó lett, tehát most már szerintem alig van stúdió, aki megmeri azt tenni, hogy egy új live service játékon dolgozok, ezt egy bejelentse. Most akkor ez lesz, tehát hogy most már nincsen, nem választatnak a live service, hanem árakat emelnek. Tehát hogy muszáj lesz árakat emelniük. És vagy tudom, kirúgják az embereket.
Persze. Most itt is lesznek majd jó, meg rossz példák, tehát hogy nyilván nekem van sok olyan játék, lehet, hogy neked is, Dani, amire azt mondod, hogy ez nemhogy azt az árát éri meg, amit én költöttem rá, hanem még ennél többet is adtam. Adnék rá annak tudatában, hogy kijátszottam a játékot, vagy rengeteg órám van benne. Probléma itt azzal van, aki még ugye nem játszott, és ez egy új konzol, egy teljesen exkluzív, konzol-exkluzív játékélmény, és akkor most 60-ról 90 euróra mondjuk megnövekszik az ára Magyarországon, nem tudom, mondom, ez a 36 000, 40 000 forintos árkategória, hogy mondjuk a gyerekednek megvennéd, a 5-6 éves gyerekednek, mert hogy Mario Kart végül is az egy tök király kis játék, sok időt eltölthet vele, nem fogja az ő kis személyiségét rombolni. De hogy azért ez nagyon sok pénz egy játékért, de nyilván a mi percepciónk is változik a pénzre folyamatosan, mert hát ahogy az infláció, a fizetések is nőnek, a bolt, minden folyamatosan. Nem, mindig bosszankodunk, meg forrongunk, de ez egy ilyen világ. Jelenleg, ahogy látjuk a világtrendeket, valószínűleg közeljövőben jobb nem lesz. Szóval, hogy a hozzáállás és a vélekedés, én azt gondolom, hogy akkor lenne elfogadhatóbb, hogyha a Nintendo, aki most ugye ezt meglépte, hogy ilyen magas árat mond, a 70-nél is többet, olyan garanciákat tenne, és a Nintendo-nek talán jobban el lehetne hinni, mint mondjuk egy EA-nek, hogy ezt a játékot ilyen és olyan, mondjuk lenne ennek is egy ilyen roadmapje, ahogy annál a Cyberpunk-kal csinálták, hihető fejlesztések, bővítések, kiegészítések, mind belefoglaltatnak az alapárba. Egyébként ez egyébként nem lenne annyira idegen a Nintendo-tól, sok ilyen játékuk van, amilyen free LC-k érkeztek helyek közzel, amik nem váltották meg a játékot, de belekerült mondjuk pár új map, karakter, valami egyéb, és az mind ingyen volt. Szóval, hogy én nem tudom ezt, nem merem megvédeni, mert tudom, hogy az emberek azért itt nagyon-nagyon fel vannak háborodva, de hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy a Tears of the Kingdomot, vagy a Breath of the Wildot mondjuk drágábban kellett volna annó megvennem, akkor a mai fejem azt mondanám, hogy többet ér az a játék, többet is adtam volna érte. Probléma itt akkor most azzal van, hogy például a next genesítés, ugye a Sony is egyfolytában ezért kapja sokszor a, hát nem is tudom, az okítást, hogy a remastered, meg a PS5 version, meg ilyenek, hogy ezt beárazzák mondjuk egy Horizon játék esetében. És a Nintendo ugyanezt folytatja, fizes majd valószínűleg X összeget, hogy a next gen patch-el játsz ugyanazt a játékot, ami már neked ott van a tulajdonodban.
Hát a Part One, a Last of Us Part One-t konkrétan teljesen elrontották ki. Ami nem remaster volt, hanem remake a kettő motorjában, de hogy akkor is, tehát hogy akkor is csak egy remake. Ami mondjuk azért nem egy olyan mértékű remake, mint mondjuk a Resident Evil 4. Na, a Resident Evil 2, 3, 4 az egy masszív remake, tehát hogy ott azért nagyon nagy a különbség a két játék között, de a Last of Us-nál hát az azért majdnem ugyanaz a játék jobb grafikával, ezt lássuk be.
Igen, számomra is nagyon... Én nem tudom, hogy csodálkozom azon, aki mondjuk pár FPS-ér, vagy talán pixelér, vagy akármiért, amit lát, képes komoly pénzeket kiadni. Én nem tudom. Én nem.
De annyit még azért hozzá akarok tenni, hogy ez a Switch 2-es dologhoz. Csak azért mondom el, mert hogyha ezt most nem mondjuk el, akkor tudja, hogy a kommentekben lesz róla szó, tehát beszéljünk róla, hogy ugye az is benne van, hogy lesz egy bundle, hogy a Switch 2-t megkapod az új Mario Kart-tal, ahol viszont már csak $50 a különbség.
Digitálisan.
Jó, igen, digitálisan kapod meg. Ahol $50 a különbség az üres konzol és a bundle között. De nyilvánvalóan oké, igen, ez erre az egy játékra oké. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy új platformon kipróbálja az új játékot, az oké. De valószínűleg az, hogy bejelentette a Nintendo ezt az árat, azt szerintem vehetjük egy garanciának, hogy az összes többi Nintendo first party játék is legalább ennyibe fog kerülni.
Hát azt hiszem, hogy még a Donkey Kong Bonanza kapcsán merült fel egyedül ez a 80 dolláros tud, de annyi mindent nem tudunk még. Ugye a amerikai vám, vagy a tarifák miatt most elvileg még inkább alakulhat az ár, lehet, hogy ez is befolyásolta alapból, annyira kiszámíthatatlan az ottani törvényhozás, nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, amit a Donald Trump csinál, de hogy igen, napi szinten változnak
ezek. Cirkusz szerintem az egy jó szó.
Szóval erre nem nagyon lehet felkészülni, és szerintem a Nintendo sem nagyon tudott, és valószínűleg a többi cég is hivatkozhat erre, nagyon könnyen, hogy hát ezért lesz drágább a mi játékainkat játszani, mert hogy sajnos a világ ilyen, és nyilván minden kiszív meg a fogyasztók, ahogy az szokott lenni, a hatalmasok játékait.
És kiveszi az újabb jaktot? Nyilván, aki a döntéseket hozta, igen.
Szóval, hogy itt látod a felelős, tudsz minden, de gyakorlatilag tehetetlen vagy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a AAA az azért is van bajban, mert óriási rizikó már játékot fejleszteni, a mobil piac továbbra is nagyon erősen veszi el, szipkázza el az erőforrásokat, az emberek pénzét. Ugye mondani se kell, hogy szinte az összes sikeres mobiljáték live service, illetve tele van mikrotranszakcióval, tehát anélkül szinte játszhatatlan élmények. Vagy
reklámokkal. Ja.
Vagy annyira sok reklámmal, hogy az már tényleg rontja a játékélvezetét. És mindezek mellett vannak még olyan stúdiók, akik képesek lefejleszteni egy játékot akár 5 év alatt bizonyos befektetői forrásokkal megtámogatva, és utána így újat összeszorítva várnak arra, hogy működjön, és ha működik, akkor azt mondják, hogy tessék, lehet így is csinálni.
Igen.
Ugye itt most a Warhol Studios, a Kingdom Come Deliverance és a Larian ugrik be nekem, akik azt hiszem, hogy kiadó név, tehát saját maguk adják a játékot. Azt hiszem a Warhorse mi adja ki, várja. Embracer Group vásárolta fel, aki ugye most a Borderlands-et odaadta a Take-Two-nak. Na mindegy, szóval vannak ilyen érdekes mozgások itt a játékiparban, de biztos, hogy óriási rizikó, és ezért is látunk különböző ilyen elhajlásokat, meg furcsaságokat. Például, mint a Microsoft meg tud engedni, hogy Day One Game Pass-ben. Bocsánat, ez nem Friday volt, csak egyszer kicsit
még látás. Most már egy Pride-ben, nem van, igen.
Igen, de hogy Day One Game Pass-ben teljes áru játékokat ki tudnak rakni, úgymond szinte, hát nem ingyen, de az előfizetés áráért. Ez durva, meg ez ilyen felfoghatatlan még mindig nekem. Szerintem ez úgymond egy elvárásként is kialakul aztán a játékosoknál, hogy hát nézd meg, hát a Microsoft ezt meg tudta csinálni.
Nem. Én személy szerint azóta sokkal több játékkal játszom megjelenéskor AAA-val, és kevesebbet költök rá.
Game Pass.
Igen. Mert az a helyzet, hogy igen, a Game Pass az olyan, hogy oké, van egy előfizetés ára, de hogy az most már így eltűnik. Mert most már tudom, hogy az így, tudod, így bekerült a számlák közé a Game Pass előfizetés,
abszolút,
és mindig ott van, és ezért... Tehát nyilván tudom, hogy nem így működik, és tudom, hogy ez nem mindenki engedheti meg magának, de hogy ez én fejemben úgy van, mintha a Game Pass ingyen lenne, mert már elkönyveltem, hogy ezt ráköltem. De nyilván jó, tartalomgyártóként vannak ilyen üzleti kiadások, meg minden, de na mindegy, de hogy igen. Tehát a Game Pass az egy nagyon durva ajánlat. Az, hogy milyen címek vannak benne, akár megjelenéskor, akár egy fél évvel később, és ja, ez elviszi. Plusz, ami azért beszéljünk arról, és említsük meg a kétának az egyre erősödését. Ami ugye nagyon sokáig ezek az ilyen közepes játékok eltűntek, és irrelevanciába merültek, amikor volt ugye a 2010-es években ez az ilyen AAA hullám, tehát ez a évenkénti Call of Duty, meg esedékes Ubisoft franchise dumping, akkor ugye a kétá mellett egy kicsit eltűnt, de hogy most meg az utóbbi években...
Is az volt.
Igen.
Még a Witcher 2-nél szerintem az határozottan egy duplás élmény, az nem triplás élmény.
És most meg az utóbbi években pont ez a... mindig van ez az ilyen a hónap kétás nagy durranása, amikor kisebb igen. játékok, akár nem is feltétlenül kétának nevezném, hanem sokszor indie címek, amik fellendülnek annyira, hogy így mindenki le van taglózva tőle. És akkor ott van a Balatro. Vagy ott van most, ami, hogy legyünk aktuálisak, a Blueprints. Még nem játszottam vele, de napok óta olvasom mindenkitől, hogy uramisten ezzel a játékkal kell játszani.
Ott van a Schedule-ban.
A Schedule-ban. Na, az is egy nagyon jó példa a duplára. Arról pont most akarok videót csinálni. De
hát,
hogy
az indie inkább.
De az inkább indie, igen, tehát hogy az már inkább az ilyen 20 dolláros játékokról, vagy 10 dolláros játékokról beszélünk, amik viszont ilyen sokkal egységesebben, egyöntetően pozitív reakció van mindenkitől, rengetegen megveszik, rengetegen játszanak velük, rengeteg tartalomgyártó foglalkozik velük, és nem lesznek olyan hosszú életűek egyik játék se, mint ezek a nagy live service játékok, viszont pont annyi érdeklődést kapnak, hogy nyilván a fejlesztőnek ez tök jó, és hogy te szerintem jobb inkább egy évben 10-15 ilyen duplá játékélmény, ami mondjuk nyújt egy olyan élményt, mint amit mondjuk a Balatro nyújtott nekem, vagy a Helldivers 2, vagy a Palworld, vagy a Fall Guys, vagy az akármi. Jobb egy hónapig játszani egy olyannal, mint az, hogy évente várjunk néhány nagy triplát, és akkor azok hát csalódások legyenek.
Én valahogy úgy fordítottam le régebben a fejem, hogy a duplá az a triplá játék, aminek nem volt elég pénz elköltve fejlesztésére, és hát maradtak hiányosságok, és szerintem a Souls-like játékoknak a zsánerében nagyon sok ilyen van, amik egyszerűen ilyen majdnem jó játékok lettek, és akkor a Lies of P talán az egyetlen, ami elérte azt a kb. Ilyen FromSoft szintet, de hogy most is a First Berserker Kazánra mondják sokan, hogy egész jó, de én azt gondolom, hogy az indie az én fejemben, az tényleg árban is, meg kinézetben is abszolút egyértelmű, hogy ez a játék lehet, hogy nagyon sok ideig készül, de valószínűleg kevesen dolgoztak rajta, pénzük meg pláne nem volt. A duplánál azt érzem, hogy nem volt pénzük, de biztos, hogy sokan dolgoztak rajta, és valami olyan projektet szerettek volna csinálni, ami működik, viszont most már van lehetőségük kitörni, ugye olyan a média környezet, hogy akár tényleg YouTube videókból, vagy tehát streamerek, stb. Olyan játékokat kapnak föl, amik $1, vagy $2, vagy teljesen mindegy, és mindenki azzal akar játszani, mert annyira erős a játékélmény, olyan innovációt tud hozni, és senkit nem érdekel, hogy most ennek nincsen olyan fantasztikus DLSS, vagy bármi szituáció beletéve, nem kell a legújabb kártya hozzá, és nyilván ezt látják, ezeket látják a nagy cégek is, ők is próbálnak, hát hányan ráugrottak a Sandbox Survival cuccokra, ezekből is Dunát lehetne rekeszteni, ott van a Kickstarter, GoFundMe, millió ilyen játék, ami majd megjelenik, majd 2 év múlva, én pont most fundoltam 2 JRPG-t, amik remélem egyszer megjelennek, de hogy nekem például az a szívem csücske, ami tudom, hogy abszolút ilyen indie, ma már, kivéve a Square Enix, aki még ezeket úgy, ezeket a 2D HD remastereket csinálja, szóval hogy annyira sokrétű, és olyan sok mindenhez próbál igazodni az egész ipar, hogy lehet, hogy egyre kevésbé éri meg ilyen óriási kockázatokat vállalni, mint amiket a legnagyobb cégek engedhetnek meg maguknak.
Tök jó, hogy felhoztad ezt a streamnek a szerepét, mert hogy már konkrétan érezhető pont ebben az ilyen kisjáték szintéren volt a Get to Work című játék, és van neki a fejlesztője konkrétan elmesélte már videóban, hogy neki az a célja, hogy egy olyan játékot csináljon, amit a streamerek majd felkapnak, és emiatt népszerű lesz. Tehát, hogy ez, már a fejlesztés során egy stratégia, és most nyilván azért hoztam fel ezt a játékot példaként, ugye ez egy ilyen mászós játék, tudod, ez az ilyen FOD ilyen jellegű mászós játék,
ahol egy ilyen
fizika alapú, egyre magasabbra kell jutnod, és akkor az a gimmick, hogy egy ilyen öltönyös figurával mész, akinek görkorcsolyák vannak a lábán, és ilyen fekve görkorcsolyá, ez mindegy. Egy ilyen ugrálós játék, és ilyen nagyokat lehet esni, és akkor ilyen FOD ilyen játék. De hogy ő volt az, aki kimondta ezt, tehát aki ezt effektíve explicit kimondta, de hogy nagyon sok játékra, ha ránézel, akkor látod, hogy ott is ez volt a stratégia. Tehát amikor bejött az, hogy a Supermarket Simulator eszéletlen nagyot ment streamerek körében egy időben, és én azóta is a Kimélerről egyfolytában a Supermarket Simulator klónokat kapom, ahol Supermarket Simulator csak Pokémon kártyákkal legideálisabb termékkapcsolás. Nyilván streameltem is több streamen keresztül. Tehát, hogy van ez egy egész kategória lett, ez az ilyen streamelhető kétájáték, és ez azért is van, mert tartalomgyártóként, amikor megjelenik az új nagy AAA játék, ki ül le a streamelni? Ki az, aki ezt végig streameli? A legnagyobbakat végignézik, de miért néznék azt, hogy én Assassin's Creed Shadows-ozok, hogyha a virtuális valóság István is épp ezt csinálja. Akkor az ő izében fogják nézni, és ezért a legtöbb ilyen streamer, akik mondjuk nem a legnagyobb, hanem mondjuk ebben a közepes kategóriában vannak, ezeket a játékokat fogják keresni, amiben tudnak különbséget tenni. Mert az viszont tök más, hogy én vagy te hogyan játsszuk a Pokémon TCG Store szimulátort.
Igen, meg hát ezek a játékok ugye arra vannak kihegyezve, hogy legyen benne mém potenciál, izgalmasak, humorosak, szórakoztatóak legyenek, nem az, hogy egy ilyen, most tényleg egy Last of Us pár tút mondjuk 2 órát streamez, tehát hogy annak sehol nem sok értelme van,
nem fog még
ezt csinálónak is gyenge.
Igen,
és egyébként ez egy probléma szerintem nagyon sok játék zsánernek, hogy nem tud az első pár órában, főleg a JRPG-k, RPG-knél, hogy fel se fogod még a játék alap működését egy stream alatt, és mondjuk ennyi, amit te hozzá tudsz tenni, hogy kipróbálod, és tök sok játékosnak lehet hasonló élménye, hogy jó, hát játszottam 3 órát ezzel a nem tudom milyen szerepjátékkal, de hogy nagyon-nagyon unalmas volt, lassú volt, lusta volt, és akkor vannak ezek az ilyen színes szagos fun party játékok, meg ilyen egyszemélyes, ilyen nem tudom, tényleg építs fel egy világ tetejéig érő tornyot, vagy bármilyen. Egy ötlet, azt kell csinálni,
igen.
És mindenki nevetgélhet.
És abból viszont tudsz három vagy négy streamet csinálni. És szerintem amúgy ez is a Covid-nak a hozadéka.
Meg, sőt, még a vodot is, meg a videót is valószínűleg többen nézik meg sokkal.
És ez is a Covid-nak a hozadéka, hogy a tartalomgyártás egy ilyen fontos lába lett a videójáték marketingnek, mert ugye ez a másik. Tehát az egyik, ami fölerősödött a Covid idején, az az, hogy többen maradtak otthon és játszottak videójátékkal, de az is benne volt, hogy többen maradtak otthon és néztek videókat, néztek streameket, mert ugye oké, digitális oktatás, mindenki a másik képernyőn. Lehet, hogy játszani nem tudok a matek óra közben, de egy streamet be tudok rakni a másik monitorra, vagy munka közben. És hogy a tartalomgyártók, nem tudom, hogy ez te mennyire volt, mert te már előtte is gyártottál tartalmat igazából, de hogy neked is egy nagy boom volt a Covid. Én meg ugye pont akkor kezdtem, tehát ez a YouTube csatorna pont a lezárásokkal együtt indult, és a lead is azért tudott ekkorára nőni a YouTube csatorna ilyen hamar, mert pont a Covid-ban kezdtük el. És ez a tartalomgyártói marketing a videójátékiparnál nagyon erős, és nagyon nehéz már a tartalomgyártókkal a AAA-t eladni.
Hát igen. Tehát például én a Split Fiction-nél is azt láttam, amikor kijött a játék, hogy mindenki streamelte, általában mindenki a párjával, ugye ez ilyen co-op only játék, tehát ketten kell játszani, sztori alapú, de ilyen ügyességi, és ilyen nagyon brutál alacsony nézettsége volt mindenhol. És nem, nagyon sokat gondolkoztam, hogy miért, hogy alapból, hogyha alig, nem tudom, terheli magát az adott streamer, hogy mivel foglalkozik, a legunalmasabb játéka játszik, amivel szokott mondjuk, azt is kétszer annyian nézik. Hogy miért? És azért, mert nem tudom egyébként, lehet a sztori, lehet, hogy nem olyan érdekes látni, hogy valaki csak ugrál, de hogy nem működött, mint streamer játék. Én ezt láttam itthon legalábbis.
Mert meg az is benne van, hogy megnézel egy nagy játékról egy streamet azért, hogy felmért, hogy milyen, de utána meg kikapcsolod, mert nem akarod, hogy elszpoilerezzem, mert ezzel majd én is játszani.
Mert ezzel majd te is akarsz, nem tudom, a barátnőddel, feleségeddel, szerelmeddel majd egyszer játszani. Beköszöntem, de igazából sziasztok.
És mindenki megcsinálhatta a Split Fictionből ugyanazt a TikTok videót, amikor a motoros részen az egyiknek vezetni kell, a másiknak pedig a telefonon a kapcsát beírni, és ezt, hál' Istennek láthattad, 150 különböző streamer szemszögéből ugyanezt a jelenetet, és ennél többet nem tudod mutatni senki ebből a játékból. Ezt most nem akarom azt mondani, hogy rossz a játék, tehát félreértés ne essék. Csak hogy igen, tehát hogy ez nem egy olyan játék, amiről tartalmat lehet csinálni, ez semmi baj egy játékkal, akkor csak azt mondom, hogy ez a marketingébe bele tud lógni.
Fú, én nem is tudom, hogy hogyan lehet még ezt, még hány irányból lehetne ezt elemezni és kibeszélni.
Még mindig biztos kérdettünk dolgokat, igen.
Tuti, még vannak olyan dolgok, amik így számítanak. Én mondom, hogy kicsit szkeptikus vagyok, de valahol tudom, hogy a kereslet nyilván megtalálja a kínálatot, úgyhogy nem kell attól aggódni, hogy én nem tudom, hogy kell-e attól aggódni, hogy nem lesz új Assassin's Creed, de hogy a AAA az jelen lesz az életünkben, szerintem valószínű, de reméljük, hogy a mostani sikertelenségek azok voltak olyan hatással erre az egész iparágra, hogy most azért már így kicsit racionalizálják a költéseiket, a befektetéseiket és az ötleteik kivitelezését is.
Igen, tehát én is még így azt mondanám ilyen záró gondolatnak, hogy ez nem feltétlenül egy haldoklás, vagy nem feltétlenül egy ilyen összeomlás, hanem inkább egy ilyen korrekció. Egy túlzott sikere való reakciónak a korrekciója zajlik jelenleg.
Egy ilyen kis lezáró színes szegmensnek gondolta Dani, egyébként neked volt az ötleted, mert szerettünk volna végére tenni valami kis színest, hogy kérlek vezess fel, hogy mi ez pontosan ez a szegmens.
Van egy Facebook csoport, amiben hát mi Bálnával tudom, hogy benne vagyunk, és biztos ti is sokan mások. Ennek a nevét erős lenne ezt használni, meg nyilván ezek tanárúréknak a csoportja, de hogy egy ahhoz hasonló szegmensünk van, mert ugye mind a ketten Bánával azért gyártunk tartalmat, így videójátékos témában, és olvasunk nagyon fura véleményeket. Szóval, hogy ennek az lesz a neve ennek a szegmensnek, hogy ezek a fenemód elfuserált játékos vélemények, hogy így ez így családbarát tud maradni, és magyaros. És én azt mondanám, hogy kitakarom az illetőt, de ez a saját videómra érkező komment volt amúgy, tehát ez a GTA 6-os videóval kapcsolatban most már remélem belefulladnak a játékukba. Annyira vártam, és ez, hogy ennyire túlhúzzák az emberek agyát, nem adják ki, nem mondanak dátumot, nem adnak ki hírt, másfél éve nincs új tréler, a nem adnak ki másikat. Szerintem direkt az embereket akarják tercelni, gondolom ezt tesztelni akart lenni, mennyire bolondulnak meg. Remélem szarul sikerül most már.
Igen, a vége a legszebb ennek, hogy remélem, hogy az egész játék az igen, szar tehát, lesz már, hogy túl sokat
mert kell mert nincsen új tréler. Tehát, hogy igen. Ez a folyamat is nagyon szép, hogy ez a kommentben végigmegyünk onnan, hogy egy kicsit zavar, hogy nincs új tréler, és eljutunk oda, hogy remélem, most már jó szar is lesz. Tehát, igen. Hogy ez a nyuszika is a fűnyíró tipikus esete, hogy...
Ki következtette, hogy ez csak az lehet. Azért ilyen sok a fejlesztési idő, mert biztos hulladék lesz a játék. Amire egyébként volt példa?
Abszolút.
A játékiparban. Tehát, hogy miért ne lehetne az, hogy úristen, mennyit kell várni a GTA 6-ra, kijön, és így, ez meg mi? Tudod? Nem. Valószínűleg nem ez lesz, mert ők is tudják, hogy mi forog kockán, meg azért a Rockstar nem szokta ezeket így sietni se, elhamarkodni se. Nyilván ez egy olyan vélemény, amit bárki elolvas, szerintem, aki kicsit is, nem tudom, képben van az így, te jó ég, bro.
Igen, tehát, hogy ez egy játék. Oké, hogy sokat kellett várni a trélerek, tehát, hogy így. Tehát addig lehet más csinálni. Tehát, hogy vannak más játékok, amivel játszhatsz addig, meg mint tudom én. Tehát, hogy a GTA 6 az majd jön.
Addig örülj, amíg nincs egy rossz játék kiadva. Tehát, hogy annál nincs rosszabb, amikor nézd meg, Cyberpunk, hogy kiadnak egy ilyen bugos fos halmaz, nem tudom szebben mondani, és mindenkinek elmegy a kedve a játéktól. Ha vártak volna vele egy fél évet, vagy hát most próbálja ki bárki a Cyberpunk 2077-et, és így leolvad az arcod. PC-n. Nem is csak a látványtól, de az egész, azt szerintem fenomenális.
Jó, nekem eredetileg is tetszett, azt azért nem akarom jegyezni. De én de ezt hogy... tudom, hogy én olvastam a bajokról, én tényleg nem tudom miért, én nem találkoztam velük, tehát én nekem egy ilyen nagyon idilli
főleg élményem volt vele. Nagyon kritikus.
De igen, az főleg az előző generáció volt kritikus. De igen, tehát mondjuk, hogy ezt a véleményt, amit a GTA 6-ra mond az úriember, én át tudnám fordítani amúgy, amire vicces, az Elder Scrolls 6. Tehát ahol már nem tudom hány éve ugyanazt a 73 másodperces tréler, nem is lehet trélernek nevezni, hanem egy hegység. Viszont ott szerintem megvan az az üzenet, hogy akkor a Bethesda épp így a béka segge alól akarta magát kikaparni, ugye a Fallout 76-os balhék kapcsán, úgyhogy kitalálták, hogy jelentsük be az Elder Scrolls 6-ot, de hogy így tehát nem volt mivel bejelenteniük meg mindent. Tehát azért a GTA 6, amikor a Rockstar bejelentette a GTA 6-ot, akkor ők így bejelentették a GTA 6-ot. Tehát, hogy így azon a tréleren volt mit csámcsogni, lehetett róla mit beszélni, lehetett róla leszűrni bármit a játékról. Tehát a Bethesdával szemben megértenék egy ilyen véleményt, hogy így azért mindenki tudja, hogy ez az Elder Scrolls 6 tréler, az egy ilyen mentegetőzés volt, vagy az egy semmi volt. Lehet, hogy nem is lesz Elder Scrolls 6, de a GTA 6 az azért jön, és érkezik, és dolgoznak rajta, és ha kiindulhatunk abból, amit a Rockstarról tudunk, akkor azért valószínűleg nem lesz egy olyan tragikusan rossz élmény. És amúgy, ha már a játékok árát beszéltük, én felvetettem abban a videóban ezt a kérdést, hogy ha $100 lenne a GTA 6 fizetnél-e, és így nagyon sok komment jött, amiből így ez egyöntetően lejött, hogy ha van egy játék, amiért még látatlanban is azt mondanám, hogy a $100 valószínűleg megéri, az a GTA 6. És szerintem ezen nagyon sokan vannak így.
Biztosan. Egyébként nyilván azért, mert ez a sikeresebb a játék franchise az elmúlt 10 évből, 15 évből, aki a legnagyobbat tudott nőni, és a legnagyobb bevételt tudta hozni. Hát szerintem az 5 előtt nem volt ez ekkora.
De.
Tehát az online...
A GTA 3 volt az adott év legeladottabb játéka. A GTA 3 tarolta azt az évet. Következő évben jött ki a GTA Vice City, ami szintén az lett az év legeladottabb játéka, úgy, hogy a második az év legeladottabb játékában még mindig a GTA 3 volt az előző évben. Tehát ezt a Rockstar ezt a GTA 3 óta csinálja.
Hát most tegyük fel, hogy ez így volt.
Az egyes
után. A hatása a popkultúrára, a zeneiparra, mindenre az óriási, felbecsülhetetlen mai napig, sőt, ma már szerintem tényleg annyira erős annyira a széles körben, körülbelül tényleg amint valaki így kicseperedik a Minecraftból és a Fortniteból, akkor szépen valahogy megtalálja ezt a közösséget, vagy RP, vagy más fronton.
Ez tetszik, ez az átlag gamer pipeline, ez a Minecraft Fortnite GTA 5, igen. Nagyjából, ahogy tényleg így néz ki valószínűleg.
Hát ez azért sok embernek.
De a LOL-t, tehát vannak, akik a GTA helyett a LOL-ba mennek el.
Hát meg vannak, akik a C-be, tehát
igen.
De hogy én a fő sodratú, aki nem feltétlenül gamer, csak mondjuk casual, vagy úgy azért játszogat, de nem az, hogy minden utolsó point and click kalandjátékot meg JRPG-t kipróbál, mert nyilván az nem a mainstream. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, a GTA az valószínűleg nagyon nagy hatású cucc, meg valószínűleg $200 is megvennék. Igen. Meg valószínűleg $1000 is megvennék. Van lenne olyan, aki azt mondja. Úgyhogy érted, vannak, akik havi szinten több ezer dollár költenek mikrotranszakciókra, biztos lenne. Igen. Sőt, szerintem menő lenne, minél drágább lenne a GTA 6, annál menőbb lenne, hogyha megveszed.
Igen. Hát ez így működik a mikrotranszakció. Tehát, hogyha a játékon belül lenne egy skin, ami $10,000 kerül, akkor nagyon sokan megvennék $10,000, hogy azzal a skinnel menőszessenek a GTA 6 online.
Igen, és ez se precedens nélküli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy visszatérve itt a mai fő témára is, hogy tripla, meg hogy mi mennyibe kerül, mi nyilván a pénztárcánkkal tudunk voksolni, hogyha valaki azt gondolja, hogy a játékok mondjuk túl drágák, vagy nem éri meg a költség, akkor nem fogja megvenni, nem valószínű, hogy mindenről lemarad, mert valószínűleg ugyanaz a játék fél év, másfél év múlva, attól függően, hogy mennyire sikeres, fele áron is akár elérhető lesz, nyilván sokan még kalózkodnak is, szóval meg lehet ezt úgymond, ki lehet várni, ki lehet kerülni, de hogyha azonnal akarsz játszani a legforróbb játékokkal, akkor az a jövőben valószínűleg még drágább lesz. Ez egész biztos, ezt ki lehet jelenteni.
A végén még arra szeretnék csak kitérni, most már rátérve kicsit így a podcastnak az ilyen gyakorlati részeire, hogy mostantól két hetente fogjátok látni ezt a podcastot, ezt még fontos megjegyezni. Attól függően, hogy hol nézitek, ez nyilvánvalóan ide YouTube-ra kikerül, ebben a videós formában, ahogy láttátok, de nyilván hangban is. A legjobbkor, ahogy. Szerintem itt a legvégén már belefér, hogy Bálának a kamerája eltűnt egy kicsit.
No worries, I'm a back.
Jó, most már oké. Okay. Szóval, hogy ki fog kerülni nyilván hangalapra is mindenhova, is hallgathatjátok. Két hetente, és mit akartunk még elmondani?
Hát annyit, hogy ha tetszett nektek, akkor kövessétek be.
Bizony.
Ezeket a platformokat lent megtaláltok, minden infót a leírásban. Ott lesz a Dani csatornája és az én csatornám is. És nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, írjátok le a gondolataitokat. Várjuk sok szeretettel, és találkozunk két hét múlva.
Sziasztok!
Vigyétek összeteket, sziasztok!